Az újságíró mély hódolattal hallgatta a fenség tanításait, de nem a tiszta boldogság érzésével köszönte meg, amikor a herceg jelezte neki, hogy egy szerencsétlenség esetére ő maga, a fenség, saját kezű írással fogja vigasztalni anyját, akinek, mint rendes ember, a címét kérte már is, de nem kapta meg. Egyebekben úgy maradtak, hogy az újságíró jelentést tesz az ügy fejlődéséről, és semmi érdemlegeset nem cselekszik, mielőtt ki nem kérné a herceg tanácsát. Csak minden csendesen, nyugodtan, mint igazi gavallérhoz illik. Az ok senkire nem tartozik. Előre is kikérem magamnak, hogy az én nevemet belekeverjék. Kívánsága szerint, fenség. Sem az enyémet, a méltóságos asszony kívánsága szerint. Miután a szerencsétlenség úgy is megtörtént, a fiatalember, kontrukör, igyekezett magát a lehető leggavalérosabban viselni. Ám ebben a pózban egy pillanatra megingott, amint barátnéja utána sompolyogva a nyakába borult. Nem engedem, nem engedem, és elhivatom azt az embert, magamhoz hivatom, elcsináljuk az egészet. Reszketek érted, rossz előérzetem van. Nekem is, és legalább beteg ne volnék. Ha itt lennének a rendes segédeim, mindegy, ezen segíteni többé nem lehet. Ez így van. És ha megmozdulsz, még nagyobb szerencsétlenséget okozol. Esetleg főbe kell magamat lőnöm. A fiatalember kifáradt abban, hogy az utolsó néhány órában a más lényét, egy hozzá merőben idegent cselekedtet és beszéltet maga helyett. Talán ennek a fáradtságnak a következménye volt, hogy szemei megteltek könnyel, és odahaza nedves szemmel félig önkívületben várta az ellenfele segédeit. Hamarosan megjelentek azok. Egy tábornok és egy magyar kúriai bíró, aki főképpen grand seigneur és csak mellékesen ítélt. Komoly öreg úr volt mind a kettő, szervezetét mind a kettő leírte, és lényük, egész viselkedésük nem egyéb, mint emlék, vagy ha úgy tetszik, egy régebbi beidegzésnek a továbbrezgése. A katonát ezen kívül, bár nem heves módon, hatalmába kerítette gerincének csendes sorvadása, amiről ő maga nem tudott semmit, bár rossz jelnek vette, hogy szédült, halóra ült. A tiszteletre méltó, de fölöttébb szokatlan, kevésbeszédű alak, mintha a halál névjegyét hozta volna meg az újságírónak. Hangja elfogódott, szívverése kimaradt, amint velük beszélt. Szerencsére hamar végeztek. Elégtételt kértek. Segédek gyors kiküldését. Ezen felül kifejezték privát kívánságukat, hogy az egész ügy 48 óra alatt elintéztessék. Itt, idegenben. Ha nem találnék arra való segédeket, ha haza kellene sürgönyöznöm, itt vannak katonatisztek. Köszönöm, majd magam keresek. A beteg újságíró jutott az eszébe. Még itt volt. Reggel is látta. Igaz, hogy kalapját egy ujjával megérintve köszönt neki, és nyilván nem szereti őt. De pár baj, az más. Az újságírók a legjobb segédek. A leggyengébb karakter is azonnal romantikus hős lesz, ha lovagias mandátumot kap a kezébe. És hihetetlenül ügyesek. A legszövevényesebb ügyet is megoldják, sokszor békésen. De vajon az ő esetében ez lehetséges-e? Hirtelen Annira gondolt. Ha lelke érvezni tudna még, az újságíró mámorosra gyönyörködheti magát a helyzetben, amely mindenkinek másnak kopott lehet, de neki friss, fordulatos és meglepő. Ki mellé fog állni Anni? A bátyja melléje, a kedvese oldalára-e? Lovagok, még a becsületesek és kemények is boldogan gondolnak arra, ha kedvesük értük dilemmában szenved, virzik, boldogtalan. Természetesen nem nagy időre. Ha megtudja, amilyen hirtelen elszánt vakmerő és nagylelkű, valami nagy botor dolgot cselekszik. Így gondolkodott Anniról a fiatalember, és nem agasztotta az, hogy a leány megveti vagy szakít vele, mert egy asszony védelmére kelt. Igaz, ezt utóbb magyarázni kell, de oly szépen, hatásosan és hasznosan lehet kimagyarázni később. De vajon lesz-e később? Az újságíró a verekedés után való időt nem látta. Elméjét akárhogy erőltette, mint a fáradt és megsebzett túzok, ott letopott, és semmiféle hajrával nem volt felkergethető. Szegény Nuszi, szegény Nuszika, hogyan bírja el ezt a helyzetet? Így gondolkodott a fiatalember, és amellett attól tartott, hogy a leány nem tud a helyzetről mit sem. Este felé, hogy a beteg újságírót űzte, látta nagyanyjával és testvéreivel a térzenén, tehát nem beteg többé. Vidám volt, a szemével csókot küldött neki a tömegen át, kezének egy mozdulatával hívta is. De a fiatalember nem ment hozzá. És nem megy többé, talán soha. A gyötrődés karma közé jutott hősnek fájt a gondolat, hogy a leánynak ne fájjon semmi. Valószínű, hogy emiatt, és még egy maga által sem tudott célért, elhatározta, hogy ír neki, elbúcsúzik tőle. A C, melyhez asztalos Aurél tartozott, annak erkölcsei, vagy ha úgy tetszik erkölcstelensége, nem engedték meg neki, hogy végképp nemtelen legyen. Nem írta meg az igazat, csak sejtette. Még egy, vagy legfeljebb két nap, és történik velem valami, nem is nagy dolog, de amely megakadályoz, hogy valaha még láthassam magát. Úgy lehet, ez az utolsó írásom. A jázmint, tudja, mindig a legjobban szerettem. Egy szál jázmint kérek, és kinyújtom érte a kezemet. A végzet a véletlen hozta magával így, és én boldog vagyok, hogy áldozata lehetek, főképp azért, mert ha becsukom a szememet, úgy látom, mintha e végzetnek maga lenne a szép, a jó, a halálosztó angyala. Isten veled, szépséges, jóságos, pusztító angyalom! A Miss kezén át a szokott módon másnap délelőtt küldte el a levelet, és a választól valamely ismeretlen jót, vagy legalább valamely kombinációt várt. De válasz nem jött, a Miss nem jelentkezett, és az újságíró elhatározta, mindent elhagy, minden összedől. Az elsötétített szobában feküdt, helyesebben fetrengett a díványon, és gyakorolta magát kisebb bűneinek egyikében. Becsmirelte az asszonyi nemet. Mindegy. Ha még újra kezdhetném, kihasználnám és elrúgnám őket. És valami gyűlöletféle érzés lángolt föl benne, amikor az ajtó halkan kinyílt, és belépett rajta Anni egyedül. Hozzája rohant, letértelt eléje, úgy ölelte át. Eljöttem, mondta tiszta hangon. Ilyen vakmerőséget, Istenem, ha megtudják! Tudják meg, nem is nagyon titkolóztam. Ha megkérdeztek volna, hová megyek a Misszel, meg is mondom. Nem kérdezték, így jöttem. Fátyol sem volt a leányon. Arcát mindenkinek megmutatva, bizonyára emelt fővel jött be a hotel ajtaján. A Miss leültette a foajéban, s biztos, gyors lépésekkel fölment szerelmeséhez, mintha ez lenne a világon a legtermészetesebb dolog. A fiatalember kibontakozott a leány karjából, felugrott a díványról, nyilván azért, hogy futó és rejtett pillantást tegyen a tükörbe, külseje rendben van-e. Nagy szőke haja homlokára csapzott. Anni már is meglátta, hátra simította. Mi bajod? Mi történt? Valami bűnt követtél el, és most meg kell halnod? Bűnt? Én? Férhet én hozzám bűn? Nem is komoly, föl se vegye. Bánom, hogy írtam. Ha ezt tudtam volna, menjen haza. Anni leült a díványra. Nem, itt maradok. Tudni akarom, mi történt, és mi fog történni. Semmi. Ha erőszakoskodik, meg is mondhatom. Egy kis verekedés, nem az első, holnap. Értem, mondta a lány, és szívére szorította a kezét, amely a boldogságtól és a gyötrelemtől kiszakadni készült. A fiatalember nem felelt, csak meggyőződés nélkül nemet intett a fejével. És kivel? Mondja meg, kivel? A komtesz egy lengyel mágnásra, ulánus tisztre gondolt, aki szerelmes volt belé, és aki legtöbbször kijelentette, hogy alkalmilag rosszul fog bánni a szaporaszabú magyar fiatalemberrel. Asztalos Aurél, mint gentlemanhez illik, megtagadta a feleletet. A lány pedig, mert vele született érzéke volt a gavallérosság iránt, nem kínoszta és nem akarta lebeszélni a verekedésről. Inkább tanítgatta. Csak nyugodt légy, tudom, hogy az lesz. Egy igazi férfinak neked ez semmi. Csak vedd célba jól, előbb lőj a szívébe, hogy ne sokat szenvedjen szegény. Akárhová, gyűlölöm, biztosan az az oka, gyűlölöm, gyűlölöm. Csak a kisbátyám veled lehetne, nyugodt lennék. Miért nem ő a segéded? Szólok neki. Egész nap úgysem csinál most egyebet, célba lő lenn a katonáknál a völgyben. Tegnap minket is levitt, hogy lássuk. A porosz papírkatonának már nincs feje, mindig csak arra céloz, és behunyt szemmel is mindig talál. Szóljak neki? A fiatalember szívverése hallható volt, amint a leány elhallgatott. Szerencsére arcának színe nem volt értékelhető a homályban. Ajkát nyitva kellett tartani, hogy lélegzeni tudjon. Minden erejével küzdött az idegláz ellen, amely környékezte. Égő és nedves szemmel némán nézett a leányra, aki egy-egy pillanatra egészen olyan volt, mint a bátyja, úgyhogy a fiatalember megrettent tőle, sőt gyűlölte is. És ebben a szívettépő, elmét zavaró helyzetben valami gyáva bosszúvágy riadt föl benne. E tiszta és büszke virágot letörni, szeretőjévé tenni e félelmes és talán utolsó délutánon. Ám a férfinak ez a vágya is fáradtan, nehezen alacsonyan szállt, és alig, hogy felriadt, már el is pihent. Megelégedett azzal, hogy kínos gyönyörűséget szívott a gondolatból. Ha most egyszerre mindent megmondana, de nem volt ilyen becstelen, csak kínoszta a leányt. És mit fog csinálni, ha meghalok? Maradok a felesége. Leány, a sírját díszítem, az emlékeknek élek. Ugye a leány el tudta képzelni az ő halálát, és annak egyszerű, becsületes bevallása megint csak fellázította a férfit. Gyanakodva, élesen, pusztítni vágyon, mohon nézett Annira, aki kissé megzavarodott, lesütötte szemét, és halkan kérdé. És neked rossz sejtelmeid vannak? Biztos vagyok benne, hogy nem látjuk egymást többet. Nekem is ezt súgja valami, mondta a leány száraz szemmel, de elfúló beszéddel. Elhallgattak. Ám a csendben nem a halál gondolata rejtőzött, bujkált, rezgett és villant, hanem az életé. Forró arcát a nőcske hozzászorította a férfi hideg képéhez, és egészen érthetően szólott. Ha neked el kell menned, mielőtt a feleséged lettem volna, majd megőrültem ebbe a gondolatba, mielőtt idejöttem. És azért jöttem, hogy a feleséged legyek most, ha akarod. Hozzábújt, elomlott rajta, bűbályos testének romantikája elérkezett az önfeláldozás forró és forduló vágyához. Remegtek mind a ketten, s a leány gondolkodni alig tudott többé. Egész lénye átváltozott egy nyitott szívvé, amely kitárva várja a csodát. A feleséged akarok lenni, most. Azért jöttem. A sötét, kietlen útra vidd el magaddal. Légy boldog, a legboldogabb elébb. A legpoétikusabb lányok sem gondolkodnak mindig poétikus formában. Földi lények, emberek ők is. Ám aki köztük a legegyszerűbb, az is keleti színpompájú fantáziával látja a nagy csuda elkövetkezését. És ebbe szédült bele Anni is, és ezért nem tudott más tenni, mint belefúrni arcát a férfi nyakába, és elhaló hangon a fülébe súgni. Végy el! Végy el! A férfi pedig öntudatosan szorította magához. Éljük ki ezt a nyomorúságos világot, a legszebbet, ami benne van. Aztán legyen mindennek vége. Így kiáltott fel összedult lelkében, és feledést meg bódulást remélve a mámorban, a leány ajkába forrasztotta ajkát. Megszédült ő is, mert a világot éltető titok mindig újra kezdődik, ám e szédületben, a csókok viharában és összekeveredésében, a szerelem irtózatos és édes hullámaiban, a szíve mélyén dansz makabr járt, a halál lejtette folyton pergő, soha meg nem álló táncát. Mint kísérő ének, valami összekuszált ritmusú vers is hangzott hozzá, a kezdete érthetetlen volt, de a vége szinte kivágódott. Az életednek ára ez, és nem sokára vége lesz. Halál és vers ilyenkor. A fiatalember előbb költő volt, szegény. A férfi szólalt meg elébb. A Miss. Mit csinálhat len a Miss? Nem bánom. Aludni akarok egy keveset. Itt. Valaki kaparáz az ajtón. Nem volt senki. De egy pár perc múlva az ajtó mögött csak ugyan fölhangzott az angol nő csendes kétségbeesése. Anni, Anni! Azonnal megy. Ment. Oly büszkén és bátran, mint ahogy jött. Ám tekintetének tisztaságába, mintha valami új, idegen remegett volna meg. A csodálkozás zavara volt ez? Valamit nem értett, valamit kérdett? Ám lelkének-e megriadása nem tartott, csak egy pillanatig. Nemes, gőgös és elszánt leány volt. Abból a fajtából való, mely oltár előtt, amikor esküszik, oly hangosan mondja ki az igent, hogy hallja az egész templom. Kezet szorított jó erősen a férfival, és hangosan szólott. Isten veled, az Uram lettél. A fiatalember kezet csókolt, és halkan mondá. Nem lettem az. Bátran férjhez mehetsz, ha... Az ajkán volt a mondat, ha a bátyád lelő, mint egy kutyát. De bátorsága nem volt ehhez a gazsághoz, mint egyébhez sem, és az ajtó nyitva volt, és előtte téglavörösre sírt ábrázattal a Miss. Elmentek, és az újságíró egyedül maradt. És most érezte csak teljes összeomlását. Most látta csak tökéletes plaszticitással, mi történt vele. Állt a szoba közepén, nem tudta, mihez fogjon. Leülni nem mert, attól való féltében, hogy teste elveszíti minden akcióképességét. Állt mereven, tévedve ostobán, és vágya az volt, ha futni lehetne innét. El messze nyomorúságos rosszagú, kicsinyes és földhöz ragadt viszonyai közé. Egy meleg, füstös, de biztos pesti kávéházra gondolt, mint ideálra. Ha még egyszer annak a nagy ablaka mellett ülhetne, és nézhetné, hogy kint az utcán mind söprik az aszfalt porát. Ha spanyol vagy ófrancia történelemből vett drámáinak, és jellemvígjátékainak jambusait, mint ahogy szokta, kávészó mellett a márványasztalra írkálhatná még egyszer. Este felé járt. Megjött egyik segédje, az újságíró. A másik újságíró agyoncigarettázott hangja már a folyosón hallatszott. Egy különösen rossz és feltűnően szűkmellű fiatalembernek különben is olyan vastag, erős és rekett hangja volt, mint egy doboskáplárnak, aki hozzá van szokva ahhoz, hogy doppergés közepette vezényeljen. Az újságíró ezen a hangon beszélt, és ehhez képest nem valami gyengéden. Gyönyörű verekedés, gyönyörű helyet találtunk, passzió, és lefőzzük őket. Minden ajánlatukba belementünk, szó nélkül. Lássák, hogy mi egy újságíró. Bontcsövűt ajánlottak. Jó. Kis távolságot. Jó. Nagy avanszot. Tessék. Meg voltak hatva. Köszönöm. Nincs mit. A zsandár nagyszerűen viselte magát. A zsandár volt a másik segéd, egy csendőrkapitány. Látszólag csupa pirosság, egészség, erő. Nem régen az egyszerű, őszinte jókedv maga, akit egyszer a legcsekélyebb ok nélkül elfogott a melankólia, napokig nem szólt, sírt éjszakákon át. Itt volt a fürdőben, hogy gyógyítassa magát. Összeakadt a beteg újságíróval, és az viccekkel próbálta kezelni. Kevés vártatva az is feljött, hogy asztalos Aurélnak átadja a jegyzőkönyvet, és inkább szokásból, mint erőlelátásból megírassa vele az úgynevezett önvádló nyilatkozatot. Ez egy levél volt, amelyben a lovagias térre lépett újságíró elismerte, hogy ügye körül minden az ő akaratával, beleegyezésével történt, és halála esetén sem segédei, sem senki más nem hibás. Asztalos Aurél gépiesen megírta és aláírta a levelet, és erőltetett mosollyal csak ennyit jegyzett meg. Tehát oly biztosnak tartják az urak? Hát, ha én terítem le az ellenfelemet. Úgy érzem, én lövöm le. Most érzem, biztos vagyok benne. Hit nélkül izgatottan, szinte sértő érességgel beszélt. Haragudott a segédeire, különösen az újságíróra, akit ellenségének tartott, és most bánta is, hogy a nyakát épp az ő kezébe adta. Gyanakodva nézett rá, nem töre az élete ellen irigységből, ki tudja, milyen okból. Aztán ez a bókoros zsandártiszt, akinek ő és minden Hekuba. Rosszul csináltam ez ügyben mindent. Erre a végső eredményre jutott, és tört erejét valahogy össze akarta foltozni újra, jobban csinálni. Eldobni a jegyzőkönyvet, az egész eljárást, új embereket szerezni. De csak az akaratánál maradt, és egy kis heveskedéssel kiadta minden erejét. Úgy látom, engem itt mészárszékre akarnak vinni. Egy sértésért, amit odahaza egy kölcsönös nyilatkozattal elintézünk. De én nem fogom magamat hagyni. Én nem félek, nem tartok semmitől. Ki fél? Zajka fehér volt, szokása ellenére heves mozdulatokkal verte az asztalt. Aztán elcsendesedett, megkérelte az urakat, megadta magát. Ember lett újra. Megmosakodott, átöltözködött, átment a herceghez, hogy jelentést tegyen ő fenségének. A főmagasságú úr előtt egy kis komédiázásra is volt ereje. Mint egy katonatiszt, úgy jelentett. A fenség mindent helyeselt, és csak azt kötötte a fiatalember szívére, hogy tépést, sok tépést, és egy fazékban tiszta vizet vigyenek magukkal. És hogy a kommandóra vigyázzon. Az a fő. Még csak júlia előtt kellett raportra jelentkezni, de sem nála, és egyáltalán senkinél. Nem volt érzékeny jelenet. A fiatalember csodálkozva, sőt, némileg irritálva tapasztalta, hogy az ő ügye az ő ügye, és itt senki sem hajlandó magára venni. Maga Júli is feltűnően objektíve viselkedett. Igaz, hogy a fenség előtt és ágyban fogadta. A nép e keresetlen leánya a hercegnőtől megtanulta, hogy minden nagyobb emóció után 2-3 napra ágyba feküdjék. Egy magas és egy alacsony társaságbeli babona szerint a szépség huzamos megtartására ez a legalkalmatosabb mód. Ám Júli e babonát némi ténykedéssel is elősegítette. Ezekre az alkalmakra külön kifestette magát. Kibontott, loknis parókát vett föl, és abba piros és fehér leandert helyezett. Ellenben a rulettákat nappal is leeresztette, a villamos lámpásokat pedig meggyújtatta. Kissé polikrom ágyában, a paplana nyuszprémes fekete sejem, a párnája halvány violaszín, úgy feküdt, mint egy bálvány, és a fenség sohasem tisztelte oly erősen, mint ez alkalmakkor. Az újságíró is elfogodott egy kissé, midőn belépett a különös szentélybe, holott ezüstkannákban fenyő meg viola illat gőzölgött. Rejtelmes, sőt, tündéri volt itt minden, de a beteg józan, és alkalmasint fejfájása miatt kedvetlen hangja magához térítette. Nos, kérdé, meg volt már az a szamárság? Meg, hazudott nagylelkűen az újságíró. Nem történt baj? Tudtam, hogy nem lesz, maguk mai férfiak okosak. Valami kis gúnyolódás volt a Júli hangjában. Az újságíró szívesen elviselte azért a hálás és csodálkozó tekintetért, amit a hercegtől kapott. Általában igen csinosan és méltóságteljesen viselkedett, ami a fenségnek is annyira feltűnt, hogy jutalomképpen karon fogta és bevitte a dolgozószobájába. Leültette, és ő maga föl és alá járkált, megállva a fiatalember előtt, akire hol igen haragosan, hol nagyon szeretetre méltóan, de mindig igen áthatóan tekingetett. A hercegnek, Úgy látszik, valami ötletet támadt, és azon buzgolkodott, hogy azt formába öntse. Kezdetben csak rövid, fölöttébb rövid mondatokra szorítkozott. Majd egy hosszabbba fogott, de azt hirtelen abba hagyta. Az egész beszéd valami paranézis féle akart lenni. Volt benne valami a vallás vigaszából, az erkölcs és a katonai bátorság dicséretéből. Egy ponton már-már beleszövődött egy kis szentimentalizmus is. A fenség kilátásba helyezte, hogy arra az esetre, ha a fiatalember most el nem esik, és ha egyáltalán nem hal el hamarabb, mint ő, ami nem valószínű, akkor kötelességévé teszi a Julival való foglalkozást. Keresse föl gyakran, beszéljenek róla. A fenség nem volt jó szónok, de hogy jó szív, ezt ezúttal is megmutatta. Végül azonban, midőn a fiatalembert elbocsátta, nem fogott vele kezet. Feledtségből vagy babonából? Vagy mert az újságíró fölbuzdulva a meleg bánásmódon és elfeledkezve magáról, csak nem előre nyújtotta a magáét? És ezt az eljárást nyomban megróni férfias kötelesség?